nyugtra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 500 ezer járóbeteg időpontot foglaltak le digitálisan a betegek, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a távirat irodával. A közlemény szerint az egészségablak mobil alkalmazás egyre növekvő népszerűségét mutatja, hogy már 500 000-nál is többször digitálisan jelentkeztek be a betegek a szakorvosukhoz. A digitális egészségügy ma már nem a jövő, hanem napi gyakorlat azoknak, akik használják, tette hozzá Rétvári Bence. Közölte, fontos eredmény, hogy már napi 2200 beteg foglal időpontot a központi egészségügyi digitális rendszeren keresztül a járóbetegrendelőkbe. Egyre nő az egészségablak, az egészségvonal és az EST népszerűsége, mutatott rá, hozzáfűzte. Az egészségablakot már 4 millióan töltötték le telefonjukra. A magyar mezőgazdaság generációs megújítása, a hazai agrárium jövője és hazánk élelmiszer önellátásának jövőbeli biztosítása szempontjából is rendkívül fontos. Írta az Agrárminisztérium a távirat irodához eljuttatott közleményében. Az Agrárminisztérium emiatt kiemelt ügynek tekinti a magyar gazdatársadalom fiatalításának ösztönzését, így ezen cél elérését a támogatási rendszer több eleme is segíti. Ezek közül az egyik a 10 milliárd forintos keretösszeggel most megjelent, visszanemtérítendő támogatást kínáló gazdaságátadási együttműködés támogatása című felhívás is. Az ágazat generációváltását előmozdítja, ha a nyugdíjkorhatárhoz közel álló, vagy azt már elérő gazdálkodók üzemeit fiatalabbak veszik át. A közös agrárpolitika keretében Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló kiírás ezt az idős és fiatal korosztály közötti együttműködést kívánja ösztönözni. A legfrissebb jogszabályváltozások új lehetőséget teremtenek a szakképzésben, hogy a mikrotanúsítványokkal a rendszer gyorsabban és rugalmasabban reagálhasson a munkaerőpiac igényeire, tudotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium a táviratérodával. A közlemény szerint a szakképzési törvény végrehajtási rendeletének legfrissebb módosítása újabb lépést jelent a rugalmasabb, hatékonyabb és munkaerőpiac orientált szakképzési rendszer további erősítésének érdekében. A módosítás egyik kiemelt eleme a szakképzési mikrotanúsítványra vonatkozó részletszabályok bevezetése, amelyek lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban és célzottabban reagáljanak a gazdaság változó igényeire. A minisztérium szerint az új szabályozás révén a tanulók fókuszált ismeretanyaggal szerezhetnek új tudást, ami különösen fontos az olyan szektorokban, ahol az azonnali szaktudás iránti igény folyamatosan növekszik. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Budapestre, valamint Fejér, Komárom, Esztergom és Pest vármegyék egyes járásaira a Hungaromet ZRT vasárnap. A távirat irodához eljuttatott veszélyjelzés szerint az érintett járásokban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Az előrejelzés szerint vasárnap éjszaka jelentősen csökken a zivatarhajlam, és egyre inkább csak az északkeleti országrészben lehet számítani zivatarokra, helyenként felhőszakadás kíséretében. Hétfő déltől éjfélig elsősorban a Dunától keletre, ezen belül napközben az ország keleti harmadában számíthatunk elszórtan zivatarokra, amelyeket helyenként felhőszakadás, viharos szél, egy-egy helyen jégeső kísérhet, másutt inkább csak nyugaton fordulhat elő délután egy-egy zivatar. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság azt javasolja, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón. Végül az időjárásról. Hétfőn a még borongós keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Ismét több hullámban várható csapadék, délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól a Dunántúlon is előfordulhat esőzápor. A Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik éling, helyenként erős széllökések. Hétfőn a hőmérséklet 22 és 30 fok közé melegszik. Az Alföldön várhatóan melegebb. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Hess Attila pálos szerzetessel a magyarországi Szent Vér kultuszról beszélgetünk.
Második Lajos királyunk 1526-ban a mohácsi csata előtt bátán járul utoljára szentségekhez. Ott hallgat szent misét, ott részesül a Szent Jónás és a Szent Áldozás szentségében, és onnan indulnak majd a mohácsi csatatérre a magyar csapatok. 1539-ben végleg feldúlja a török bátát, a bencések elmenekítik az erekjét először Pannonhalmára, majd később ismeretlen helyre, és innentől fogva ez az erekje elenyészik. Van azonban egy máig fennmaradt erekjénk, igaz nem a mai Magyarország területén, Garamszent Benedeken. Ez egy külön erekje típus, ugyanis szentföldi eredetű. A keresztes háborúk idején, ugye gondoljunk arra, hogy amikor a Bánkbán játszódik, és megölik benne Gertrudis királynét, az azért van, mert II. András magyar király a Szentföldön hadakozik. Hogy ez a hadjárat, ez most mennyire volt eredményes, vagy ilyesmi, ezt hagyjuk most meg más történészeknek, hogy ezen elmélkedjenek. A lényeg az, hogy a magyar király hadjáratot vezet a Szentföldre, és onnét a magyar király méltóságához illően számos erekjével térnek haza, és ezek közül az egyik a hagyomány Veronika kendőjének tartja azt a darabkát, ez egy szövet darab, egy véres szövet darab, amit hát bátára kerül. Ez a hagyománynak az egyik változata. A másik változata az úgy mondja, hogy Veronika kendőjéből kapott egy darabot Mátyás király, és ő adományozza Garamszent Benedeki bencés apátságnak ezt az erekjét. De ez is szentföldi eredetű erekje, tehát nem tudjuk pontosan. A Szentföldről ugyanis Ilona császárné, aki ugye Nagy Konstantinnak az édesanyja, elkezdi a Jézus életére vonatkozó emlékeket gyűjteni, illetőleg az adott helyeken templomokat emelni. És innentől fogva a keresztény uralkodók, ha nem is kötelességüknek, tartják, hogy a Szentföldre menjenek, de aki eljut közülük a Szentföldre, az igyekszik Ilona császárnénak a példáját követve, maga is valamilyen szentföldi emlékkel, modern szóval, csúnya szóval, szuvenírrel hazatérni. A vallásos ember azonban nem ismerte a szuvenírnek a fogalmát, ismerte viszont az erekjéknek a fogalmát. Az erekje kultuszában ugye a keresztény hívő meggyőződéssel vallja, hogy az adott szent, akitől az erekje származik, az kvázi valóságosan jelen van azon a helyen, ahol az ő erekjéjét tisztelik. Garamszent Benedeken az erekjét Rudnai hercegprímás 1820-as években hitelesíti. Káplán volt ugyanis valaha ő Garamszent Benedeken, és emlékezett káplán korából, hogy volt ez az erekje, és arra is emlékezett, hogy nincsen semmiféle irat hozzá. Ezért ő, mint Magyarország prímása, a pecsétjével hitelesíti az erekjét. Az erekjének ugyanis nagyon fontos, hogy hitelesnek kell lennie. És ezt csak püspök végezheti el, az erekjének a hitelesítését. Ha a püspök arra meggyőződésre jut, hogy az a csontdarab, ruhadarab, vagy bármely használati tárgy, amely bizonyíthatóan ugye a szenttől származik, akkor az hiteles, ha ő ezt erre a meggyőződésre jut, akkor hitelesíti az erekjét. Magyarországon összesen 10 darab szentvér kegyhelyet tart számon a történelem, ezek pedig Pécs, Vasvár, Győr, Kassa, Szeged, Ludbreg, Garamszent Benedek báta, illetve Esztergom, és egy a győri egyházmegyében, amelynek a helyét pontosan nem tudjuk. Vegyük sorra azokat a kegyhelyeket, ahol volt szent vér erekje. Az első ezek közül Vasvár, amely a Domonkos Trend kezében van. Vasvár ebben az időben Vas megyének a megyeszékhelye és hiteles hely is. A középkor embere számára különös tisztelet övezte a megváltással összefüggő tárgyakat. Ezek közül kiemelkedik a tövis korona, Jézus szent sebei, a szent lándzsa, amellyel ugye a százados megnyitja Krisztus oldalát, a szögeknek, amellyel a keresztfához rögzítették, és leginkább a Szent Keresztnek a kultusza. De ebbe a körbe tartozik Krisztus szent vérének a tisztelete, hiszen Szent Bernát, a mézajkú doktor, ahogy az egyház nevezi ezt a ciszterci szerzetest, gyakran beszél Krisztus véréről, amely ránk hullva, a lelkünkre hullva, hatékonyan mossa le az emberről a bűnöket. A Vasvár gyerekéről azt tudjuk, hogy 1470-es években szentszéki vizsgálatnak vetették alá. Egyébként egészen hasonló volt a külseje a bátaihoz, ezen is vércseppek voltak, viszont ezt az erekjét azért van szentszéki vizsgálat, mert a környékbeli földes úr, bizonyos Monyorókeréki Bertold fölbérel két papot, hogy szerezzék meg ezt az erekjét. És oda megy a katonáival, a két pap kiemeli az őrzési helyéről az erekjét, és elviszik Monyorókerékre, Bertoldnak a várába, akinek a ellenügye a domonkosok aztán panaszt tesznek. Annyit azért zárójelbe érdemes megjegyezni, hogy ugye ahol kegyhely van, ott óriási forgalom van. Tehát Bertoldról még annyit azért kiderített a történet írás, hogy valószínűleg bosszúságában viszi el ezt az erekjét, ugyanis előtte 2000 forintért elzálogosítják számára a vasvári domonkos kolostornak az egyik birtokát, és ehhez a pénzhez ő nem jut hozzá, úgyhogy valószínűnek kell tartani, hogy mérgében úgy dönt, hogy akkor ő kárpótolja magát, és a vasvári domonkosoknak a legféltettebb kincsét, az szentvér erekjét magához veszi. Néhány évvel később biztosak lehetünk, hogy rendeződik a viszony, mert a domonkos rend ritka kiváltságban részesíti Bertoldnak az özvegyét. Évente meghatározott néhány alkalommal bármelyik domonkos apáca kolostorba bemehet egy napra, hogy ott a nővérekkel való beszélgetés során lelki épülésben legyen része. Hogy mennyire fontos az erekjének a forgalmassága, vagy mennyire vonzza a híveket egy híres erekje, arra a legjobb bizonyíték a kassai szentvér erekje, amely szintén a 15. század elején keletkezett ismeretlen úton és módon. Azonban a kassai plébánia templomnak a misekönyvébe bent van a Krisztus véréről szóló szentmise, és van még néhány más okleveles adat, amely azt bizonyítja, hogy nagyon sok mai fogalmaink szerint kárpátaljai, ruszin vagy román nemzetiségű, azok ugye pravoszláv vallásúak, jön és zarándokol Kassára, a Szentvérhez, hogy kérje Krisztus irgalmát a bűnei bocsánatára. És azért kerül ez följegyzésre, mert nem egy közülük római katolikus hitre tér, és ezáltal a modern megfogalmazásban a vallásközi párbeszédnek az előmozdítóját is lehet tisztelni. Tehát a Szentvérnek volt egy ilyen hatása a Szentvér kultusznak. Nagyon nem kell meglepődnünk, ha valaki imádkozik, és alázatos bűnbánó lélekkel van, akkor azért nem ritka, hogy egy hívő ember megtérjen. Kassának tudjuk, a plébánia temploma, ami ma a kassai érsekségnek a székes egyháza, az ország egyik legszebb temploma volt a régi Magyarországon. Hogy tudták megépíteni? Úgy, hogy olyan sok hívő járult a Szentvér erekjéhez, és bőségesen adakoztak, hogy abból azt a gyönyörű gótikus plébánia templomot lehet emeltetni, amely Magyarországon a maga nemében bizony egyedülállónak tekinthető. A pécsi kegyhe, a pécsi szentvér erekje az valamikor az 1490-es, 91-es évben keletkezhetett, hiszen 1492-ben még a sekrestjében őrzik, és a hivatalos látogatást végző domonkos rendfőnök az elrendeli, hogy építsenek a szentvér őrzésére különálló kápolnát, és addig is, amíg ez nem készül el, a nők számára engedélyezi, hogy a sekrestjében tiszteletüket nyilvánítsák Krisztus szentvére előtt. Ugye ez azért fontos, ez az engedély, mert a kolostor része, a sekrestje is, ha szerzetesi templomról van szó, és vonatkozik rá a klauzúrának a szabálya, ami annyit tesz, hogy oda az elöljáró engedélyével is csak olyan nemű ember léphet be, aki a kolostor lakóival azonos. Ugye, tehát apáca kolostorba csak nőket lehet beengedni, férfi kolostorba pedig csak férfiakat. Ezt jelenti a klauzúra, ugye elzárva, szó szerint a világiak elől. A szegedi erekjéről, amely vagy a premontrei nővéreké volt, vagy pedig ferencesek kezében volt, nem lehet azonosítani pontosan, egy darab misszáléból értesülünk róla, hogy volt Szegednek is szentvérerekjéje, nem tudunk róla többet, és ugyanígy vagyunk az esztergomi erekjével is, illetve azzal a bizonyos győri egyházmegyei erekjével. A vasvári erekje 1532-ben kőszeg ostromakkor, akkor menekítik el a győri székesegyházba. Ott még 40-50 éven keresztül van nyoma az őrzésének is és a tiszteletének is, míg nem az 1570-es években egy hatalmas tűzvész elpusztítja a domonkos kolostort is Győr városában, és innentől fogva az erekje létezésére már nincs adat, ellenben még a 18. század közepén is a szent vér tiszteletére a győri székesegyházba hívek adakoznak. Ez kimutatható az 1867-ben kelt följegyzésekből. Kedves testvérek, még egy dolgot kell megemlíteni, mégpedig az úgynevezett Szent Grál kultuszról egy pár szót. Ez egy nagyon divatos téma, ugye a mindenféle misztikusok és álmisztikusok szeretik meglovagolni ezt a témát, általában irodalmi párhuzamokra hivatkozva, meg leginkább a kisujjukra hivatkozva, ugye szeretnek olyan dolgokat állítani, aminek a legutolsó nyomtatásban széles körben megjelent ferdítése az a Da Vinci kód című irodalmi munka, ahol a Szent Grálra hivatkozva fél Európán keresztül nyomul egy bűnözői csoport, és hát próbálják azt a bizonyos Szent Grált megmenteni, de mindegy, ebben ne menjünk bele, mert ez elég zavaros egy történet. Azonban valóban létezik Szent Grál, és pedig Spanyolországban. 1134-ben kelteznek egy oklevelet, amely megemlíti azt a bizonyos kelyhet, amelyben a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vérét átváltoztatta. Ezt a kelyhet, amely ahátból, tehát fél drága kőből készült, és mindössze 8 cm magas, ezt a kelyhet a hagyomány szerint Szent Lőrinc, aki második Sixtus pápának volt a diákonusa a harmadik század közepén, 257-58 között uralkodott ez a pápa. Ő vértanú volt, Szent Lőrincről is tudjuk, hogy vértanú lett. Szent Lőrinc volt ennek a pápának a kincstárnoka. Ő volt az egyház javainak a kezelője, és az üldözés elől ezt a kelyhet, amely a hagyomány szerint Szent Péter közvetítésével az utolsó vacsora terméből került Rómába, ezzel a kehellyel miséznek egészen második Sixtus idejéig a pápák, és Szent Lőrinc, hogy ez az értékes jézusi eredetű erekje nehogy az üldöző római hatóság kezébe kerüljön, és azok megszentségtelenítsék és megsemmisítsék, ezért származási helyére, a mai Huesca városába hazaküldi. És a mór uralom idején, a 8. században Huescából a Pireneusok hegyei közé menekítik egy bizonyos San Juan de la Peña kolostorba. A kolostornak a természetrajzi leírása az megegyezik a Parsifalban található leírással. Ez az az irodalmi alkotás, amely a Szent Grálnak a kultuszát egész Európában ismerté teszi. Ez egy lovagi ének, amit az irodalmárok bőségesen elemeznek, és ha jól emlékszem, akkor Wagner egy hasonló címmel írt egy operát, hogy a modern korban is ez megőrződjék. Ebben a kolostorban, ebben a San Juan, vagyis Szent János kolostorban őrzik ezt a 8 centis ahátkelyhet. Vizsgálatok megállapították, hogy a Krisztus előtti században, illetve Jézus Krisztus életének az idejében, tehát a Krisztus előtti első, illetve a Krisztus utáni első században készülhetett, ennél bővebben nem tudták meghatározni a korát, mégpedig jellegzetesen szíriai technikával, tehát az ottani drágakő vagy féldrágakő megmunkáló mestereknek a technikájával készült, tehát a tudomány számára a kis-ázsiai származással kehelynek vitán felül áll. És ez is csak a legendának a valóság alapját erősíti. 1399-ben első Márton király, az ellenpápa, 13. Benedek pápa nyomására megparancsolja, hogy a királyi palotának a kápolnájába, Szaragózába, majd onnét Barcelonába szállítsák. És innentől fogva, tehát 1399-től Barcelonába kerül ez a kehely, és a legutolsó szereplése a kehelynek az 16. Benedek pápához köthető, aki a családok világtalálkozója alkalmából meglátogatja a kehely őrzési helyét, és saját kívánságára a pápai szentmisén ezzel a kehellyel végzi a szertartást, mintegy fölelevenítve az egyház ősrégi hagyományát, amely ezt a pápák miséző kelyhének ismerte és tartotta. Ez történt 2006. július 9-én. Ez egy kis európai kitekintés. Ez az igazi Szent Grál, amit mindenféle regényekben meg egyéb helyen leírnak, pláne az egyház ellenére, hát aznak annyi hitelt kell adni. Kedves testvérek, Magyarországnak tehát az egyetlen fennmaradt szentvér erekjéje az Garam Szent Benedeken van, illetve a másik az Ludbregben, Horvátországban, hogyha történelmi Magyarországot vesszük. Úgyhogy ha szeretnének egyszer Szentvér erekje előtt hódolni, akkor győzzék meg a plébános atyát, hogy egyszer zarándokoljanak el, és akkor lehet kérni az üdvözítő vérének az erejét, akár a bűnbánattartásunkhoz, akár mások megtéréséért, vagy a mi megtérésünknek az elmégyüléséért.
Kedves hallgatóink, Hess Attila pálos szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Unge mugat pakkanume Yesayya, unge mugat pakkanume Yesayya, unge mugat pakkanume.
Amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt. Csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a lélekhangolóval. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Sánta Ágnes és Filip magyar-indiai misszionárius házaspár, akik együtt szolgálnak Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezetükben. Filip és indiai munkatársai főként India vidéki területein végzik az evangelizációs munkát, szociális segítséget is nyújtva a rászoruló családoknak. Beszélgetésünkben Ági és Filip házassága és három gyermekes, jelenleg Magyarországon élő családja kerül fókuszba. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Vendégeink a lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár. Hosszú évek óta nem találkoztunk, és amikor először beszélgettem veletek, akkor még csak egy gyermeketek volt. Azóta gyarapodott a családotok, és jelenleg most ebben a hónapban 11. évét érte el a házasságotok. Osszátok meg velünk a megismerkedésetek történetét röviden.
2012 környékén ismertük meg egymást egy közös barátunkon keresztül. Őt úgy hívják, hogy Varga Miklós, és ő mind a kettőnket ismert már így az internetről. Filipet azért, mert ő már akkor vezetett egy missziót, amit aztán most együtt csinálunk. Én meg olvastam Miklósnak a könyvét, ami Indiával is kapcsolatos volt. Akkoriban már nagyon érdeklődtem India iránt, és szerettem volna kimenni misszióba. És megadta Filipnek az e-mail címét, hogy hát írjak neki, hogyha ki akarok menni Indiába. És akkor nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, különféle területekről mindent érintettünk szinte, és ahogy egymásnak a személyiségét is jobban megismertük, gondolkodásmódját, célját, ez egyre közelebb hozott bennünket egymáshoz, és eleinte csak úgy beszélgettünk, mint két ismerős, aztán már barátok, és utána már így mélyült is a kapcsolat, amikor már meg voltunk róla győződve, hogy össze fogunk házasodni, még anélkül, hogy találkoztunk volna, mert olyan szinten kezdtük egymást megismerni, és hogy gondolatainkban, céljainkban egyek vagyunk, közelebb kerültünk egymáshoz, és végül összeházasodtunk.
Filip, neked mi a történeted ezzel kapcsolatban?
Amikor először beszéltem Ágival, megtudtam, hogy a Calvary Chapel gyülekezetébe a Golgotába járt. Teológiai tanulmányokat végez, és szolgált missziós önkéntesként a Wycliffe szervezetnél. Azt szerettem volna, hogy a jövendőbeli feleségem olyan valaki legyen, aki ugyanúgy szereti az Urat, mint én. Ezért, amikor hallottam Ágiról, hogy Indiába szeretne jönni szolgálni az Urat, ez nagy örömmel töltött el. És imádkoztunk közösen, a többit pedig Isten végezte el.
Hogy gondolkodtatok a kulturális különbségekről? Mi volt ezzel kapcsolatban, amire felkészültetek tudatosan? Például te, Ági, vagy Filip, hogyha így Magyarországra jössz, hogy mivel fogsz találkozni?
A kultúránkban nagy a különbség. Nekem 8 testvérem van, nagy családból jövök. Van 4 nővérem, 2 bátyám és 2 öcsém. Amikor meghallották, hogy egy másik országba fogok menni, hogy egy onnan származó lányt vegyek feleségül, az nem volt könnyű helyzet. De ahogy mondtam is, Isten vezette a kapcsolatunkat. Tehát ebből bátorságot merítettem, hogy eljöjjek ide és feleségül vegyek egy magyar lányt. Szép kihívás ez, de bíztunk Istenben. Egyfajta vakhit volt bennem, hogy Isten megadja mindazt, amire szükségem lesz, és meg is tette. Ahogy növekedett a családunk, sokféle kihívással szembesültünk a kultúrán különbözősége miatt, de Isten megsegített minket.
Ági, ugye téged vonzott az indiai kultúra is a missziós területtel együtt. Úgy tudom, hogy az első gyermeketekkel még ki is utaztatok Indiába. Mik voltak a kihívások, amikor ott kint éltetek?
Számomra az indiai kultúra nem volt már teljesen idegen, mire megismertem Filipet, mert volt egy idő, egy év, amikor pakisztáni barátaim nálam laktak, akkor még egyedül laktam egy helyen, albérletben, és sok időt töltöttem pakisztáni barátokkal. Voltunk kint együtt evangelizálni Olaszországban, és a kultúrát már valamilyen szinten megismertem, az ételeket is. Mire kimentünk Indiába, addigra már úgymond otthonosan éreztem magam a kultúrában. Kisfiunk is, Peti is, akkor még nem volt még teljesen 2 éves, ő is úgy otthon érezte magát. Az egyetlen egy nehézség az volt benne, hogy ugye az itteni családot itt kellett hagyni, látni kellett az ő szomorúságukat, az volt egyedül nehéz. Körülbelül 2 évet éltünk Indiában, de közben várandós lettem második gyermekünkkel, Dórikával, és akkor én hazajöttem, később Filip is hazajött, utána jött a Covid, aztán nem sokkal később jött Lídia, a harmadik gyermekünk, ugyanakkor a Peti elkezdte itt az óvodát, és az a másik, hogy sok adminisztrációs munkánk is van az egyesületünkkel kapcsolatban. Ez egy magyar egyesület, ami a missziónk mögött van. Ezzel kapcsolatban is van sok minden, amit Magyarországról kell, hogy intézzünk. De a későbbiekben szeretnék majd, mint család, Indiába menni.
Mi okozta a legnagyobb kihívást a 11 év során a házasságotokban?
A legnagyobb kihívást az a kommunikáció jelentette. Volt egy alapvető különbség, amire így most jöttünk rá nemrég. Filip egy olyan családból jön, ahol így nagyon szabadon beszélgettek egymással. Mertek kérni, nem beszéltek már néha, hogy légy szíves, gyere, meg tudnád csinálni. Meg úgy nem szokás náluk, hogy úgy megköszönj. Nem azért merre, hogy udvariatlanok lennének, csak hogy náluk a mély kapcsolatot jelzi az is, hogy nem szükséges, nem várom azt, hogy megköszönje a másik, hogyha csinálok valamit. És hogyha meg valamit kér, akkor azt így direktbe kéri, hogy tessék, menj el, csináld meg. Vagy hogyha megfeddi a másikat valamiben, akkor is ezt nyíltan kimondja, és tényleg szeretetből mondja, és utána ugyanúgy folytatódik ugye az egymással való kapcsolat. Én viszont mindent 600-szor megköszönök, úgy lettünk nevelve, hogy így mindent meg kell köszönni, meg én, hogyha kérek valamit, akkor is úgy kérem, hogy így jól körbejárom. Filip felé is ezt alkalmaztam, ő meg ugye felém azt, amit ő hozott. Nekem eleinte sokszor ez úgy tűnt, hogy ő úgymond egy ilyen kapitányi stílusban szól, és akkor én úgy rosszul éreztem magam. Az segített, hogy erről elkezdtünk beszélgetni, és akkor világosodott meg előttem is, hogy hát nem arról van szó, hogy nem szeretnek úgy igazán, csak másfajta környezetből jön, ahol teljesen más volt a kommunikáció, mint amit én szoktam meg. Meg az is segített, hogy amikor Indiában voltunk, láttam, hogy hogyan kommunikál a családtagjaival, akikről viszont tudom, hogy őket nagyon szereti. Hogyha így megismerik a motivációt, hogy mi van mögötte, akkor utána könnyebb megérteni egymást, és könnyebb kommunikálni is, mert ez a másik, hogy én nagyon nehezen kértem őt meg dolgokra, pedig természetesnek kéne, hogy legyen. És aztán rájöttem, hogy ez segít, mert ő meg így érzi mélyebben a szeretetet, hogyha merek kérni, merek kimondani dolgokat.
Amit Ági mond, az a családunkon belül van így. 8 testvér között nőttem fel, és nem hangzott el, hogy köszönöm, nincs mit, mégis szoros volt egymással a kapcsolatunk. Viszont a családunkon kívülieknek mondunk köszönömöt és udvarias kéréseket. Ezeket mondjuk a kívüllevőknek, de a családon belül nem beszélünk úgy, mint egy idegennel. Én így nőttem fel, ez egy kulturális különbség. De olyan nehézség ez, amit most már kezdünk jól kezelni egymás között.
Ennek fényében hogy tanítjátok a gyerekeiteket? Végül is kialakítottatok? Itt is egy köztes megoldást, hogy ők már értsék apát is, anyát is, hogy hogyan működik?
Ők a mindennapi életen keresztül tanulnak meg mindent. Úgy tanulnak, hogy látják, hogy mi mit hogyan teszünk. De a gyerekeink a magyar kultúrában növekednek, a megválogatott jó szavakat használják egymás felé. Én fegyelmezem is a gyerekeinket, és természetesen szeretettel és gondoskodással vagyok mellettük. Ági is megteszi az ő részét a magyar szokások szerint. Mindenek előtt pedig imádkozunk értük, mert Isten az, aki vigyázni tud rájuk.
Lélekhangoló.
Nem kerül szembe egymással a missziós tevékenységetek és a család?
We can say conflict.
Összeütközésnek nem mondanám, de ez olyasmi, mint hogy elmegyek például Indiába 2-3 hónapra. Néha azért megesik olyasmi, mint amikor nem voltam itthon Péter fiunk születésnapján. Nehéz ez, amikor távol vagyok a család nélkül, olyankor áldozatot kell hoznunk az ügyért. De nem érzek nagy konfliktust a kettő között, mert részemről a család mindig az első, és utána következik a szolgálat. Az igazán nehéz dolog, ha néha egy időben van valami dolgunk a családdal és a misszióval. De külön is igyekszünk időt tölteni a gyerekekkel. A tavalyi évben Lidia még otthon volt, így hát egyszerre intéztük a missziónk ügyeit, és gondoskodtunk róluk. Meg tudtuk tenni a kettőt együtt, ha nem is volt egyszerű. Tudtuk, hogy idővel óvodába, iskolába mennek a gyerekeink, és felszabadul időnk a missziós tevékenységekre. Most már több időnk van erre. Este felé pedig, amikor már a gyerekek is ott vannak, velük tudunk lenni.
Igen, éppen ezekre az utazásokra gondoltam, hiszen látom én is a hírleveleiteket, hogy időről időre Filip elutazik Indiába, és ott rendezi a missziós ügyeket. Röviden erről is mondjatok valamit, hogy mik a jelenlegi terveitek, vagy mi az, amit magatok előtt láttok így a misszióban, amiben szolgáltok.
Nos, jelenleg India több részén folyik tanítványképző programunk. Tervezzük egy telek megvásárlását, hogy egyfajta képzési központot hozzunk létre, ahova jöhetnek is tanulni a tanítványaink. Ezért imádkozunk, mert ha Indiára tekintünk, látszik, hogy megérett a vetés az aratásra, és sok a munka. Még több helyi szolgálót szeretnénk felkészíteni, hogy gyülekezeteket indítsanak el, és hívogassák az embereket az Úrhoz. Ezek vannak a fejemben és a szívemben. Emellett szeretnénk még sok további gyermekközpontot létrehozni. Tudjuk, hogy ezek a gyerekek lesznek a nemzet jövője. Annak a formálói lehetnek, ha Istenhez vezethetjük őket. És dolgozunk a pénzügyi megalapozáson is. Sok anyagi támogatásra van szükségünk, hiszen akiket elérünk, azok nagy része vidéken, szegénység. Materiális dolgokkal is támogatjuk őket, és imádkozunk értük. Ilyen terveink vannak, és arra haladunk, amerre Isten vezet. Vannak plantált gyülekezeteink Indiában. Most egy olyan nevet keresünk, amely összefogja majd a gyülekezeteinket, amelyekhez újak létrehozását tervezzük India szerte. Itt Magyarországon szeretnénk sok gyülekezetbe eljutni, hogy beszéljünk az embereknek a missziónkról, és bátorítsuk őket, hogy kapcsolódjanak be ebbe imával, támogatással. Szeretnénk, hogy növekedjenek az Úrban egy missziós látással. Fontos a misszió központúság a gyülekezetekben, mert ez a szándék és gondolkodásmód növekedést is maga után vonja. Ezekért imádkozunk, és Isten vezet minket.
Mindenhez.
Folytatjuk a beszélgetést Filippel és Sánta Ágival, a magyar-indiai misszionárius házaspárral. Ági, személyesen téged hogy érint az, hogy édesanyaként is, pici gyerekeidekkel, helytáj, feleségként, és a misszióban is teljes szívvel, lélekkel benne vagy. Mégis a hétköznapokban hogy éled meg ezt?
Hát igazából ennek a fajta életstílusnak, amiben vagyunk, hát ennek vannak előnyei is, hátrányai is, de nem találom ezt egyáltalán nehéznek. Jó, persze voltak benne nehézségek, főleg amikor még egészen kicsi babák voltak a gyerekek, és akkor nem volt itthon Filip, pláne amikor már hárman voltak, és a Lidia még kis baba volt, a Dórika meg még egészen kicsi, és főleg ugye ez az esti procedúra, fürdetés, meg minden. De rendszeresen voltak a családból, akik segítettek. Igazából amit így tapasztalok az az, hogy ugye nyilván az úgy nehéz, amikor Filip nincs itt, így minimum egy hónapra vagy többre el szokott menni, és akkor úgy mindent én intézek a gyerekekkel is, az otthonnal is, meg úgy mindent, meg ott vannak még a missziónak a feladatai, az adminisztráció, meg az egyéb dolgok, ami az én feladatom, meg most már így a garázsvásár is, ez egy másik terület, a jótékonysági garázsvásárokat is csinálunk, de ugyanakkor meg, amikor Filip itthon van, akkor itthonról dolgozik. Ez egy nagy pozitívum, hogyha mondjuk bármikor mondjuk el kell vinni a gyerekeket, vagy valamelyiket orvoshoz, vagy amikor több helyen kéne egyszerre lenni, bármikor úgy tudja alakítani a munkáját, hogy rugalmasan, és akkor tud jönni, segít, ha kell. Viszont ami meg még egy kicsit nehézség benne, hogy nem különül el annyira a munka meg a család. Sok esetben még vagy késő este is, vagy hétvégén is missziós dolgokkal foglalkozik a Filip, ha éppen úgy jön ki. Ez, ami egy kicsit úgy nehezebb, de már megszoktam, úgyhogy erre sem mondanám azt annyira, hogy nagyon nehéz. Meg ugyanakkor egy a célunk, ami tényleg erősíti a kapcsolatunkat is.
A gyerekeidek ebből mit látnak, és mennyire osztjátok meg velük a missziótoknak a célját, a működését, hogy mivel foglalkozik apa, anya, hogy eleve, hogy Isten hogyan fordul feléjük, hogy szereti őket, stb.
Now Ag is doing great part with that. She's leading children in a great way.
Ági nagyon sokat tesz ezért, nagyszerűen terelgeti a gyerekeket. Visszük őket gyülekezetbe, bátorítjuk, hogy kapcsolódjanak be mindenbe, ami ott zajlik. Ági tanítja őket a bibliai történetekre. Ami a missziós munkánkat illeti, ebbe eddig nem vontuk be őket, de kérjük Istent, hogy helyezze a szívükre, tegye meg ő. Én azért imádkozom, hogy Isten tegye majd világossá előttük, milyen területre választotta ki, és hívja el őket. Ennek Istentől kell kiindulnia. De mi imádkozunk értük, és szórjuk a magukat. Ági teszi ennek az oroszlán részét.
Én is annyit tennék hozzá, hogy a legfontosabb az, hogy kialakuljon bennük a Jézussal való személyes kapcsolat, és így próbálom nekik tanítani, hogy hogyan éljük meg a hitünket, próbáljuk őket belevonni abba, amit mi is megélünk, hogy látjátok, most ezért imádkozunk, van például egy szükség mondjuk, vagy bármi, látjátok, most Jézus kérhetjük, és akkor utána, hogyha megválaszolja, akkor gyertek, köszönjük meg Jézusnak. Vagy egy ilyen apróság, a gyerekeim előtt is, én nekem volt egy szokásom, hogy amikor meghallok egy szirenázó mentőautót, akkor már rögtön imádkozok azért az emberért, aki miatt megy az a mentőautó, és ezt a gyerekeknek is megtanítottam, mindegyiküknek. Ugyanakkor próbáljuk tényleg őket tanítani arra, hogy fontos a bibliaolvasás, amit Filip is mondott, hogy egy ideje azt csináljuk, hogy reggel leülünk, mielőtt elmegyünk iskolába, óvodába, mindenkinek megvan a saját bibliája, előveszem én is az enyémet, és memorizálunk egy-egy igeverset reggel indulás előtt, imádkozunk a napunkért, és ezt még az autóban is még így odafele menet folytatjuk. És próbáljuk nekik tényleg megtanítani mindazt, amit mi megélünk és megtapasztalunk Jézussal, hogy lássák azt, hogy működik a Jézussal való kapcsolat. Nekem ez így különösen fontos, mert ahogy a Bibliában látom például Dávidnak az életét, hogy ő Isten nagyszerű embere volt, a gyerekei meg kész katasztrófa, ami ott történt ugye a gyerekeinek az életében, és mi ezt nem akarjuk. Szeretnénk őket ebbe belevonni, hogy lássák, hogy működik ez az egész. Mert maguktól nem fogják ezt így megtanulni. Segíteni kell nekik benne.
Van-e olyan igétek, ami kifejezetten a házasságotokra vonatkozik, vagy a családi életetekre, ami egy-egy ponton úgy vezetett titeket?
Én egyet tudok mondani, ezt én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Mégis ez így a missziót illetően is, ez egy ilyen kulcs fontosságú dolog. Minket erre hívott, hogy tényleg teljes időben az ő dolgaival tudunk foglalkozni.
Én arra gondolok, amikor Józsué azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.
Igen, és Filip is ugyanezt az igét mondta.
Pont ezért is imádkozunk, hogy a gyerekeink is szolgálják az Urat. Bármilyen missziós munkát is hagyunk magunk után, kérjük Istent, hogy ők folytassák ezt az utazást Isten kegyelméből. Igen, és minden Isten kegyelme.
Never know the price for my sin, the perfect sacrifice, broken so that I would be healed, rejected so that I could draw near.
Itt a Lélek Hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélek Hangoló
Evangélikus műsort hallják.
Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Vendégeink a Lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár.
Mit láttok magatok előtt a házasságotok életútjában? Hogy mi az, amire vágytok tényleg így személyesen, hogy fejlődjetek benne, hogy a ti kettőtök kapcsolatában még megadja Isten például?
As a family spend time together.
Családként szeretnénk több időt együtt tölteni. Ezen a területen vannak hiányosságok. Remélhetőleg, amikor Indiába utazunk, többet leszünk majd együtt. Csodás lenne elvinni a gyerekeket többfelé, kimenni velük a szabadba.
Hát nekem is ugyanez igazából, hogy több időt tudjunk együtt lenni, mint család. Elmenni együtt jós helyekre, akár csak egy-egy napra úgy többször, pár napra elmenni, mint nyaralás, tényleg úgy jobban, meg mélyebb időt tölteni egymással. Meg hát ezt mondhatom végül is a házasságunkra is, vagy kettőnkre is, hogy lehessen olyan idő, amikor ketten vagyunk, és valahova elmegyünk együtt kikapcsolódásként. Igazából úgy ez, meg hát nyilván szeretném, hogyha így a kommunikációban még jobban fejlődnénk, már jó úton haladunk, áttörések voltak már, biztos lesznek is még, de hogy igazából hogy még mélyebben és még jobban értsük egymást, és megtaláljuk tényleg azt a módot, ami a legjobb és leghatékonyabb módja a kommunikációnak kettőnk között.
A kommunikáció egyszer...
Hát igen, a kommunikáció. Én rövidebben hallgatnám a történeteket. Ági hosszan beszél, és részletesen elmagyaráz mindent. Mondja, én meg csak hallgatom. Ezzel a kommunikációval még néha küzdködünk.
Amikor valamiről beszélek, ő szeretné csak ugye a konklúziót hallani, hogy na jó, akkor oké, mi a lényeg? Ez az alapvető különbség a férfiak és a nők között. Mert igen, ezt tud néha úgy nehézséget okozni, hogy várjál, oké, de mi van végig, mi a lényeg? Én meg szeretem azt, hogyha meghallgat. Hogyha így érzem azt, hogy tényleg érdekli, amit mondok. Ha hallgatja, aztán utána fogja magát, elmegy más csinálni, és akkor én meg háborodok, hogy de hát most meg miért nem hallgatsz meg?
It's a part of life.
Ez az életünk része.
Igen, és lehet, hogy ez a szeretett nyelveknek is a területe, hogy kinek mi az, ami jól esik, és mi az, amit vár a másiktól, és meg kell adni a szintén aztán majd a másiknak. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtátok. Nem tudom, hogy van-e még olyasmi, amit ti is szeretnétek, hogy elhangozzon.
Köszönöm szépen. Thank you so much for your nice and kind interview.
Köszönöm a kedves beszélgetést. Azt gondolom, hogy az a terület, amelyen ma a világ leginkább küzdelmekkel szembesül, az a házasság és a gyereknevelés. Akik Istent követik, és akik nem, egyaránt hatalmas problémákkal szembesülnek. A házasságban két dolog a legfontosabb. A megbocsátás és a szeretet. Isten csak megbocsát és meg is fog bocsátani, Nem csak azoknak, akik megérdemlik. Ahogy Lukás 15-ben olvassuk a tékozó fiú történetében. Ugyanezt kell követnünk a házasságban is. Meg kell bocsátanunk egymásnak. Lehet, hogy a másik megsértette a büszkeségünket, mégis meg kell alázni magunkat Isten előtt. Ő megbocsátott, ezért mi is bocsássunk meg a gyerekeinknek, a feleségünknek. A családunk erősödni fog ettől. Isten nevének pedig dicsőségére válik. Elsődleges dolog, hogy a keresztény családokon keresztül Isten meg akarja dicsőíteni önmagát. Meg kell bocsátaniuk egymásnak, hogy ne adjanak teret az ördög működésének. A szeretet a megbocsátáson keresztül fog kivirágozni, és ez egy csodálatos dolog. Sokszor vétettünk a házasságunkban mi is. És bocsánatot kértem, Ági is bocsánatot kért. Isten pedig az elképzeléseinket felülmúlóan megáldott minket. Ennek érdekében viszont meg kell tanulni az alázatot.
Amit még én hozzátennék ez az egészhez, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt, amikor úgy éreztem, hogy valami miatt én most meg vagyok sértve a házasságunkban, és olyan nagyon rosszul esik, és sértetnek érzem magam. Mégis Isten olyan szeretetet adott belém Filip iránt, hogy azt éreztem, hogy a bennem lévő Jézus szereti őt, és hogy csak engedjem, hogy Jézus szeresse őt rajtam keresztül. És ez is óriási változásokra képes, meg az a másik, amit így tudatosítok magamban, hogy amikor bármi van, vagy úgy érzem, hogy rosszul esik valami a részéről, vagy úgy érzem, hogy abban a pillanatban nem ért meg, akkor arra gondolok, hogy nem vetítem én ezt az egészet ki az egész házasságra, hanem tudom azt, hogy tényleg szeret engem, tehát hogy alapvetően szeret. Emberek vagyunk, néha megbántjuk egymást, vagy nem úgy szólunk, ahogy kell, de tudnunk kell, hogy a másik szeret minket. Meg hát lehet rendezni, ugye? Oda lehet menni bármikor elmondhatjuk, hogy igen, bocsánat, és tényleg ez óriási változásokat hoz, úgyhogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek.
Nagyon köszönöm, hogy ezt még hozzátettétek, ezt kellett volna kihagyni.
Köszönjük mi is.
Én is köszönöm szépen.
Az előbbiekben elhangzott beszélgetés résztvevői Sánta Ági és Filip, Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezete evangelizációs munkát végez és tanítványokat képez India több területén. Jelenleg Magyarországról irányítják a missziót, ahol 3 gyermekükkel együtt él családjuk. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Szeretettel ajánljuk a Misszió az elveszettekért egyesület honlapját, ahol információk és a különféle támogatások lehetőségei is megtalálhatóak. Ennek webcíme maee.hu. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, valamint megtalálhatók YouTube csatornánkon, illetve a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Visszajelezhetnek nekünk az elhangzottakkal kapcsolatban az evmis@lutheran.hu e-mail címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk. At the feet of Jesus, the greatness of His mercy and love. At the feet of Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy.
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.
Itt a Szent István.